Legendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5 óra múlt 7 perccel.
Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be a műsorunkba. Június 12-e van, péntek, Villő és Orpheus névnapja. Jöjjön néhány szó a mai műsorunk tartalmából. Világsikerre vitte a Baradla titkait a salgótarjáni dokumentumfilmes. Drexler Szilárd filmje Magyarország legrégebben kutatott cseppkő barlangját mutatja be. A forgatás tartogatott kihívásokat.
Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég asszályosak voltak, és ezért kevés víz van a karsztvidéken is, a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vasindét, mikor odaérkezett.
A vízhiány nem csak a filmeseknek, de a pecásoknak is gondot okoz. A kiszáradás fenyegeti a Kál és Heves Alatka közötti 200 horgásztavat.
Meg lehetne tölteni a tavakat, nem is kellene sok. Az évi egy-két áradásból valamennyit elvenni, amennyi kifolyik az országból.
Hogy mi lehet a megoldás, arról is hallhatnak fél hatig. Műsorunk e-mail címe hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella, a hangmérnök Rácz Dorottya. Húzzátok, cigányok! Ma már ritkán hallani muzsikusokat kávéházakban, éttermekben. A kiszorulásuk ezekről a helyekről már a 20-as években elkezdődött. Részletek a Hangtárban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Én öregem,
hogy pontosan mennyi cigány muzsikus érezhette azt, hogy az új stílus miatt már nincs szükség a zenéjére, azt pontosan nem lehet tudni. Az viszont biztos, hogy az 1920-as években bőven foglalkozott azzal a témával a sajtó, hogy a kávéházakból, szállodákból kiszorulnak a magyar nóta terjesztői, védőbástyái. Hajnácki Tamás kisebbségpolitikai szakértőt hallják.
Az ismertebb prímások, akik mondjuk jártak külföldre, vagy a nagyobb megyeszékhelyeken, a fővárosban jobb kávéházakban, étteremben tudtak fellépni, ők abszolút több szobás polgári lakásokban éltek, volt tartalékuk, de a nagy részük nagyon nehézkesen tudott megélni. Már az volt inkább a jellemző, hogy folyamatosan a nélkülözésről jelentek meg cikkek, hogy a cigányzenészek nélkülöznek, mondjuk a napi sajtóban, de ugyanez látható a cigányzenész szervezetek által adott lapokban, a Magyar Cigányzenészek lapjában, hát hogy tulajdonképpen nincs elég munkájuk, és nem tudnak megélni.
A cigányzenészek képviselték a Trianon által megcsonkított országon belül, és talán kívül is a magyar nótát, a magyarságot.
Revizionista ideológia részévé váltak, és ők is szembe helyezkedtek sokszor, mint magánemberként, vagy magánemberként is írtak magyar nótákat, vagy legalábbis próbálkoztak több-kevesebb sikerrel, vagy maguk is sokszor magyar nóta szakértőnek gondolták magukat. Tehát emellett volt egy ilyen állami politika, de sokszor személyes meggyőződés is volt.
Az érdekeik képviselésére a cigányzenészek szervezeteket is alapítottak.
Érdekvédelmi szervezetek voltak, ebből összesen a 20. század első felében 3, ami megvalósult. Ezeknek az egyesületeknek, szövetségeknek még az alapszabályának az első pontjai között szerepelt mindig, hogy mindamellett, hogy ezt a zenei műfajt népszerűsítsék, de alapvetően a másik fontos pont az volt, hogy a konkurenciát visszaszorítsák.
A cigány muzsikusokat a háború után kialakult helyzet, a spanyolnátha, a bezárt vendéglők, az úgymond úri világ megszűnése meglehetősen rosszul érintette.
Az az úri világ, ami a dualizmusban volt, annak már egy olcsóbb mása alakult ki a 20-as évekre, és nem volt fizetőképes kereslet annyira az ő zenéjükre. Megváltoztak a gazdasági körülmények. Tehát, hogy az emberek nem tudták már megfizetni, vagy nem annyit adtak például a tányérozás során egy cigány prímásnak.
Hangtár. Az
elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most pedig nézzük a környező nagyvárosok időjárását. Bécsben jelenleg 13 fok van, Grazban 8, Pozsonyban 12, Kassán 13. Ungváron 14 fokot mértek, Kolozsváron 16-ot, Arad 14 fok, Újvidék 13 fok, Zágráb 10 fok, Ljubljanában jelenleg 11 fok van, Csíkszeredán pedig dörgő ég mellett 16 fokot mértek. Nevét nem a fafajról kapta, amelyből pedig itt van a legtöbb az országban, olyannyira, hogy génbankban is őrzik. A Bükki Nemzeti Park területén komoly őserdő található, most ezzel folytatjuk. És a bükk ugyan igencsak szenved a mostani klímaváltozástól, az tény, hogy ezen fák között barangolva, mintha csak oszlopcsarnokban sétálnánk. Karsztos jellege miatt sok a víznyelő és a többör, viszont kevés a forrás. A motorosok is kedvelik a bükkfensík alján kanyargó útat, érdemes tehát óvatosan közlekedni, ha a túrán kiinduló pontja felé autózunk. Túra Bakancs rovatunk legjobb epizódjaiból válogatunk, a bükről Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgetett Picsák Eszter.
Egyfelől a nevéből adódik, a hegységnek az egyik fő fontos fafaja, ugye a bükk, a tölgyek mellett a bükk nagyon jellemző fája a bükkhegységnek. A másik, hogy kőzetileg érdekes a bükk, mert ugye kicsit azt szoktam mondani, hogy olyan, mint egy hatalmas mecsek, mert hogy a karsztos jellege az abszolút dominál, ugye a mészkő is dolomit alkotja.
Igen, ugye a bükk, ez egy érdekes dolog egyébként, tehát valóban hogy a montán bükkösök tenyésznek leginkább magán a fensíkon, ugye a lejtőkön, ott persze tölgyesek, kőrisek.
Fenyő is van, de az ugye valószínűleg telepített.
Hát, fenyvesekkel ugye leginkább a kaszáló réteg peremén találkozunk, például a fensíkon, de hogy a neve a bükknek, ugye gondoljuk tényleg, hogy a bükkfából jön, de ez a Mons Bükke, hogy a Bél Mátyás így nevezte a hegységet még, de nem biztos egyébként, hogy ez a bükkfából van. Az is lehet, hogy a bik, ami talán bércet jelent, hogy abból, ami a kövekre utalhat, úgyhogy
etimológia
nem teljesen egyértelmű, ugye például a Bakony hegységünk neve is tulajdonképpen a Bakon, ami a bükkfa, abból származhat valószínűleg, de ez csak egy ilyen etimológiai kitérő. De valóban nagyon szép bükkösök vannak a bükkfenségen, sőt, hát ugye a Tarkő közelében találjuk ezt a bizonyos bükki őserdőt, így hívjuk ennek az őserdő erdőrezervátumnak a magterületét, ugye ez a Bükki Nemzeti Park törzs területéhez tartozik. Lezárt kb. 25 hektár, és 200-220 évesek a legidősebb bükkfák, amik itt nőnek. Régebben egyébként az országos kéktúra átvezetett rajta. Ez természetvédelmi okokból azóta már csak a peremén megy el, tehát magára magterületre nem lehet ma belépni, csak engedéllyel, de az mellett el lehet menni, és egyébként át lehet élni ezt az őserdő élményt tulajdonképpen. Ez persze se klasszikus őserdő valójában, csak nagyon idős fák és régóta nem zajlik itt erdőgazdálkodás, de ez például egy szép példája a bükki bükkösöknek.
Ez a földrajza, a megközelíthetősége az egy olyan közepesen jó, mert hiszen az M3-as autópályán, hogyha most nézzük az ország nagyjából nem középpontja, de fővárosa felől, akkor ugye egyenest meg lehet közelíteni a bükköt az M3-as autópályán, nagyjából elérjük Eger térségét és egészen Miskolcig, az mind-mind a Mátra után a bükk, amit látunk, és gyakorlatilag idézőjelben csak el kell kanyarodnunk balra, tehát nem olyan bonyolult azért.
Hát ugye attól függ, honnan nézzük, mert valóban Eger és Miskolc a két fő belépési pontja a bükknek, ugye a nyugat és a keleti, viszont magán a bükkön tulajdonképpen csak egy autót vezet át, ugye Felső Tárkány és Lilafüred között tulajdonképpen, ez talán az ország legszebb szerpentinje.
A legszebb, megszavazhatjuk szerintem nyugodtan.
És ugye ez pont a bükkfenség lába alatt, ott a kövek alatt kanyarog el, és pár olyan parkolót találunk egyébként, ahonnan viszonylag kis erőfeszítéssel fölmászhatunk a bükkfenségre, bár ez is relatív, például a Bányahegyi parkoló az elég népszerű, de gyakorlatilag erről az útról közelíthetjük meg a bükkfenséget, illetve van két aszfaltút, ami fölvezet autóval, az egyik, ami közforgalmú aszfaltút, az ugye Bánkútra megy föl, vagy Máinka felől, vagy pedig Dilafüred felől, a Garadna völgyön keresztül, és Bánkútra érdemes fölmenni, van egyébként panzió, turistaház.
Ilyenkor ha télen van természetes hó, akkor működik ugye a
sípálya, így van, innen lehet fölmenni az említett Báványra, ugye, ahol a legmagasabban fekvő kilátónk található, gyönyörű a panoráma róla a Felvidék felé, a Tátra felé is, a bükkfenség felé is, és innen lehet a bükkfenségre nagy túrákat tenni, vagy a másik lehetőség a Szilvásvárad felől az Olasz kapu felé vezető aszfaltút, ami viszont díjköteles, tehát az csak, hogyha lent Szilvásváron a Sorompónál kifizetjük a díjat, akkor tudunk fölmenni, de az Olasz kapuig, meg ezt sokszor le is zárják egyébként az utat, de az Olasz kapuig, ami nagyjából ugyanebben a magasságban van, csak ugye a nyugati oldalon szintén helyen föl lehet autózni, de én mindenkinek azt ajánlom, hogy inkább gyalog menjen fel, legalább a Lilafüred felső tárkány út felől, vagy a Szalajka völgy felől, vagy akár Répás uta felől, vagy Máinka felől az Orszoros kéken, vagy az Orszoros kék túrának talán a legszebb szakasza egyébként a Bélapátfalva és Máinka között, ami átvezet a Bükkön és érinti többek között ugye az említett bánkutat is, úgyhogy nyilván mi hivatalból is a gyaloglást javasoljuk.
A Baradla-barlang 200 évvel ezelőtti felfedezése és felfedezője előtt hajtottak fejet a Mélységvándora című filmalkotói. A természetfilmes rendező és operatőr Drexler Szilárd műve Brazíliában a Nemzetközi Barlangkutató Kongresszuson első díjat nyert és televíziós premier előtt áll. Az alkotót Tarnóczy László kérdezte.
A Kárpát-medence számos táján forgatott már filmet, sőt ezen túl is, ugyanakkor föld alatti felvételeit nem nagyon ismerik. Mekkora kihívás volt a ma már világörökségi helyszín Baradla-barlangról egy ismeretterjesztő filmet készíteni?
A kihívás inkább az volt, hogy a barlang Vas Imre által történő felfedezéséről kellett filmet készíteni, ami 200 éve történt, és ugye erről semmiféle archív anyagunk vagy képünk, nem sok ismeretünk van, ezért, hogy megfelelően illusztratív, látványos és szép legyen, ezért ki kellett találnunk valamit, hogy a néző figyelmét lekössük, és átadjuk a szükséges információkat. Könnyen kijelentem, hogy a barlangi közlekedés nem nehéz a Baradlában, ami lényegében igaz is, hogyha az ember nem 200 kiló felszerelést cipel magával nap mint nap, napi 12 órán keresztül.
Volt, hogy szifonokba is bementek, nem, és nyakig vízben kellett?
Nem. Amikor Vas Imre 200 éve felfedezte a barlangnak a Jósvafőig tartó szakaszát, akkor első alkalommal azért torpant meg, mert nem tudott áthaladni a Vaskapu nevezetű részen. Az egy vízzel teli rész volt. A következő alkalommal, amikor odaérkezett és végig tudott menni a barlangon, akkor kiszáradt már a barlang és át tudott gázolni a patakmedren. Nagy problémák is volt, hogy az elmúlt évek elég asszályosak voltak, és ezért kevés víz van a karszt vidéken is a barlangokban, és hát abban reménykedtünk, hogy essen eső a forgatás alatt, hogy tudjunk vizet mutatni egyáltalán a nézőnek, hogy azért van víz ebben a barlangban, és milyen körülmények fogadhatták Vas Imrét, mikor odaérkezett. Szerencsére ez bekövetkezett, de a szifonokban mi nem járkálgattunk. Vas Imre is tulajdonképpen a kevés vízzel töltött, vagy víz nélküli Baradla-barlangban könnyen haladt.
Ő egy mérnök ember volt, mi vitte őt a föld alá?
Vas Imre mentora Rajsz Keresztély volt, aki szintén egy geográfus volt, barlangkutatással is foglalkozott, a Baradla-barlang addig ismert szakaszát ő írta le, ő tárta föl, készített róla térkép leírást, és feltételezem, hogy Vas Imre az ő tevékenysége révén is megfelelő motivációt kapott ahhoz, hogy folytassa ezt a munkát. Az ősember is bejárt a barlangban, találtak temetkezési helyeket, ősemberek életére vonatkozó leleteket, és egy szakasza az már nagyon korán bekapcsolódott tulajdonképpen egyfajta turisztikai tevékenységbe is, hiszen gyertyákkal, fáklyákkal az érdeklődő látogatók felkeresték a barlangot. A ma is ismert szép cseppkőképződményeket már az 1700-as években is látogatták az emberek. Vas Imre munkája azért jelentős, mert ő feltételezte, hogy a Vaskapu után még ugyanígy folytatódik ez a hatalmas barlang. A feltételezése be is igazolódott, hiszen tulajdonképpen eljutott a Vöröstó és a Jósvafői részig, de nem talált barlang kiáratot. Egy nagyon pontos térképet és leírást készített a Baradla barlangról, szinte a mai felmérésekkel is megegyezik minden. Barlangászok közül választottuk ki a szereplőket, és a Vas Imrét játszó főszereplő nagyon kameraérzékeny volt, és nagyon sokat tett hozzá, hogy jól sikerüljenek ezek a felvételek. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy minden ruha, díszlet, kellék, az korű legyen. Olyan kutatásokat is folytattunk, hogy ha egy mérnök ceruzát használt, az milyen lehetett. Ennek is utána kellett járni, hogy mikor indult az első ceruzagyár Bécsben, körülbelül milyen ceruzát gyártottak, és ezt legyártottuk, ezt a ceruzát, hogyha a kezében van, akkor nagyjából olyan legyen, amilyen volt a régi ceruza. Tőlem idegen témákhoz nem nyúlok hozzá, de amikor többet csináltam egy bányát, filmet, vagy általában, ha természetfilmeket készítek, akkor nagyon sokszor tanulmányokat kell folytatni nekem is. Nél a barlangos filmnél ez egy több hónapos előkészület zajlott le. A bányászfilm sem a bányamérnököknek készül, a barlangos film sem elsősorban a barlangászoknak készül, de az, hogy ez jó legyen, hogy működjön, hogy én is el tudjam fogadni, hogy ez sikerült, ez nagyon fontos a szakmából jövő vélemények is. Szerencsére jó visszajelzések jönnek a barlangász szakma részéről is.
A Vásárosnaményi Postás Horgász Egyesület múltjához csak gratulálni lehet, és ahhoz, hogy a keskeny holtágat megmentették a horgászat szerelmeseinek. A 20 hektáros tó üzemeltetői ma is a vízutánpótlásról beszélnek leginkább, hiszen ha nincs víz, akkor hal sincs. Soldos Barnabás Magyar Péter titkárral és László Csaba gazdaságvezetővel beszélgetett.
Vásárosnaményban a Postás Horgász Egyesület, Patinás Horgász Klub az 50-es évek elején alakult. Magyar Péter a Horgász Egyesület titkára, a keskeny holtág, ami az egyesületé, ez azért a feladatokat másképp szabja meg, hogyan lehet ebben a száraz időszakban biztosítani a horgászvizet a horgászoknak.
Valóban, ahogy mondja, ugye Horgász Egyesületünk 1952-ben lett alapítva, büszkék vagyunk a múltunkra. Voltak akkor is száraz évek, ahogy most vízhiánnyal küzdünk, illetve küzd az egész ország. A 70-es évek közepén ki is volt száradva, ami jelenleg 20 hektáros holtágunk, viszont a 70-es évek után nem igazán ismertük azt a fogalmat, hogy vízhiány, a Tisza járhullámkor megtöltöttek gyakorlatilag minden évben, akár évente többször is.
Ezeket hívták zöldárnak, jött hal is a zöldárral?
Májusi vizeket, vagy nevezi a közhiedelem zöldárnak, ezek már eltűntek. Már most 3 éve, hogy nincs egy igazi árhullám a Tiszán.
Hogyan sikerül a vizet pótolni?
2015-ben saját erőnkből sikerült megmenteni a holtágunkat. Tudtuk oldani, aztán a természet kegyes volt hozzánk, rá egy pár hónapra jött egy tiszai árhullám, ezáltal feltöltöttünk, megmenekült a vízünk, illetve 2025-ben meg nagyon jó dolog volt számunkra, ugye Magyarország kormány által kiírt vizet a tájba projekt, szinte elsőként regisztráltunk a megyében, talán a megyében nálunk indult meg először a vízpótlás, mintegy 200 ezer köbméternyi vizet sikerült a keskeny holtákba juttatni, ezáltal megmentve nem csak a halakat, hanem a teljes élővilágot egy ökológiai katasztrófától. Most, hogy így beszélgetünk, ugyanazokat a problémákat tudnám elmondani, mint egy évvel ezelőtt, most sem volt árhullám, megint kritikus szintre csökkent a holtágunk vízszintje. Bízunk benne, hogy az új kormánynak a hozzáállása is, hogy megpróbálnak segíteni rajtunk is. Nyilván a mezőgazdaság elsőbséget élvez, tisztában vagyunk vele, de talán itt azért mindenki látja, hogy ez a holtágrendszerek, csatornarendszerek, élővilág legalább olyan kardinális kérdés.
A horgászok legtöbbször a gazdaságvezetővel találkoznak, mert a horgászegyeket ott váltják ki, vagy itt kell befizetni a díjat. László Csaba, az Egyesület gazdaságvezetője, nem csak a vizet kell pótolni, hanem fontos, hogy a halak is megmaradjanak a keskeny holtágban, ami gyönyörű környezetben van, igazán vadregényes. Milyen halak vannak ebben a keskenyben?
Mindenféle halat lehet fogni a horgászvízünkben, és valóban úgy van, hogy a környéken nem sok olyan egyesület van, vízkezelő egyesület, aki úgy adja a napi jegyeket, hogy innen még halat is vihetnek el a horgászok, akik ügyesek.
Jönnek is? Híre van a környéken?
Hál' Istennek, igen, és mi ezt meg is próbáljuk kihasználni. Nem sok olyan vízterület van, aki napi egyes horgászatot is engedélyez.
Milyen halat lehet fogni, vinni?
Elvihetnek 2 darab nemes halat és 5 kiló apró halat.
És ahogy az előbb mondta, ezt szinte meg tudja fogni?
Igen. Nem véletlenül jönnek, és szívesen jönnek, vadregényes helyen vannak. Meg kell, hogy mondjam, hogy Debrecenből is eljönnek minden évben. Vannak olyan horgászok, akik direkt ezért jönnek el a tónak a szépségéért.
Mennyi a horgásztagok száma?
117 felnőtt van, 38 gyerek és 8 ifjúság.
Az utánpótlás, az mintha biztosított lenne.
Reméljük, hogy igen, amikor már ifjúsági korba kerülnek, akkor egy kicsi változás bekövetkezik. Minden évben 30 körül van a létszám a gyerekeknek.
Telepítés volt ebben az évben?
Van, minden évben a horgászrendünk szerinti telepítést azt elvégezzük. Most is volt már, hogy az augusztusi telepítésünkkel mi lesz, az nagyba befolyásolja a vízszint.
Legalább 1,5 méter víz tűnt el a délhevesi térségben. A kiszáradás fenyegeti a Kál és Heves Alatka közötti 2 tucatnyi horgásztavat. A Fárasztó Horgásztó és Ökopark tulajdonosával, Imeli Csabával Pilisi Csenge beszélgetett.
Lát, látszik, hogy mennyire visszahúzódott. Hát a partot mosta a víz. Ezek a stégek már nincsenek benne, az első lábuk sem a vízbe.
Legalább egy méterrel alacsonyabb a víz.
Az lenne itt mezőnyárádig fölfelé, rengeteg víz van alattunk, réteg vizek lefelé. Felszíni vizek meg elkezdtek folyni. A csapadékhiány az mindenféleképpen közrejátszik. A szomszédunkban lévő bányászat 17 méterre tud leérni. Kiveszi a sódert homokot a tóból, kiszed 100 000 vagy 150 ezer köbmétert pár hét alatt, és utána, mint tavaly is, 50 centi vízcsökkenésünk volt két héten belül, ahogy ott végeztek a bányászattal. Szörnyű. Ezeket a tavakat befolyásolja a csapadék. 30-40 centi leszokott esni ősszel, télen, tavasszal, aztán utána az elpárolog, és mindig ment ez a bizonyos vízingadozás, de az idén télen nem volt csak 13 centink, ami már szerintem mostanra el is párologott. Volt az egy-két hét meleg, és naponta egy centit képes párologni.
És utánpótlás itt nem nagyon esett?
Utánpótlás csak az égből jöhet, sajnos. Próbáltuk ezt a civil kezdeményezést, hogy a Tarnának nagyon nagy ilyen csapadékgyűjtő területei vannak. Amikor jön rajta egy áradás, az eltarthat egy hétig is. Ezen a szakaszon a legföntebb lévő tó, az 1,7 kilométerre van a Tarnától. Megnézettük, át is folyna. Külön zsilipet se nagyon kellene csinálni, esetleg szabályozás véget, hogyha azt mondjuk, hogy elég, akkor elzárjuk. És akkor meg lehetne tölteni a tavakat. Nem is kellene sok. Az évi egy-két áradásból valamennyit elvenni. Amennyi kifolyik az országból.
És tehát ez nem lehet? Nem engedélyezik?
A vízügy minden évben hárított. Azt mondták, hogy az lehetetlen. Ugyanakkor látom, most már elindult valami országos szinten, de hogy az mikor fog ideérni hozzánk? Azért ez nagyon sok száz hektárról beszélünk, ugye itt összességében sok család megélhetése és nagyon sok ezer ember pihenése.
És addig ugye nem tudnak mit csinálni, ameddig a hatóság nem engedélyezi, vagy nem találnak ki valami közös megoldást.
A régi polgármester évekkel ezelőtt azt mondta, hogy nyújtsunk be egy petíciót. Mindenki, 20-valahányan összeírkáltuk, abból se történt semmi. Néhány tónak a tulajdonosa megkereste a vízügyet, ők pedig nem engedték, hogy jaj, mert áradás lenne, beakadna egy gaj a műtárgyba, és akkor elönteni Tarna mérát.
És ez a halaknak milyen egyébként, hogy ennyire alacsony a vízszint?
Hát ez oxigénhiány nagyon könnyen felléphet. Azért mondom, hogy az utolsó pillanatban vagyunk. Tehát azt hozzáteszem, hogy 60 évvel ezelőtt, amikor bányázták ezeket a tavakat, akkor még nem voltak olyan modern gépek, mint mostanság. És hagytak benne dombokat. Itt is a tó közepén végig vonul egy homokzátony, ami bizony szerintem egy hónap múlva kint lesz a vízből. Az egyik szomszédtó kicsit elhanyagolt volt a tulajdonos külföldönél, és engedték körbenőni nyárfákkal, fűszfákkal. Abszolút nem jutott be a szél. Képes rengeteg oxigént bevinni, és volt egy olyan időszak, amikor nagyon súlyosan csökkent a légnyomás. A légnyomás hatására, illetve nem volt oxigén a vízbe, azonnal fölfordult a víz. 30-40 kilós pontyokat, 50 kiló fölötti harcsákat szedtek ki elpusztulva. Ez most volt egy 3-4 éve. Tetszik látni, itt is most lenged ez a szél, és ez mind-mind oxigént víz bele. Ha lentem megy még 50 centit, akkor szerintem vége.
Mávinfo.
Most pedig jöjjenek a friss hírek a vonattal közlekedőknek. A vonalban Jancsurák Bence, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. A Dunántúlon új ütemmel folytatódott a pécsi fővonal karbantartása. Az Intercity helyett továbbra is Sárbogárd és Dombóvár között kell pótlóbuszra átszállni. A személyvonatok helyett azonban Simontornya és Dombóvár között közlekednek autóbuszok. Jó utazást kívánok!
Jó reggelt kívánok, 6:01, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a mikrofonnál Gécsek Tóth Enikő. Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, a fertőzés terjedésében pedig az amerikai szőlőkabóca játszik jelentős szerepet. Tekintettel arra, hogy a kormányhivatali vizsgálatok alapján június elején Baranyában is a szőlőkabóca tömeges lárvakelése volt tapasztalható, a növényvédelmi hatóság közzétette az idei év első védekezési felhívásait. De hogy honnan is ered ez a betegség, arról is hallhatnak 6 óráig. Most hírek következnek, Szlotta Judit.
Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. A kormány meghosszabbítja a diákhitel egy kamatstopját az év végéig. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A kulturális intézmények átvizsgálását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Kevés felhő mellett sok napsütés várható, majd délután északkeleten, keleten kisebb záporzivatar lehet, napközben 20-24, este 11-18 fok lesz.
Köszönöm szépen Szlotta Juditnak. Budapesten jelenleg 12 fok van, Győrben 11, Moson-Magyaróváron és Sopronban 10 fok. Szombathelyen 8 fokot mértek, Pápán 10-et, Veszprém, Székesfehérvár 11 fok, Szentgotthárd 7 fok, Zalaegerszeg 9 fok, Keszthelyen és Nagykanizsán jelenleg 8 fokot mutatnak a hőmérők, Kaposváron 10-et, Siófokon 15-öt, a Balaton jelenleg 18 fokos. Pécs 12 fok, Paks, Baja, Kecskemét 11 fok, Eger 12 fok, Széchenyben 8 fok van jelenleg, Miskolcon 13. Szolnokon és Karcagon 12 fokot mértek, Debrecenben 13-at, Nyíregyházán, Záhonyban, Szegeden 12-t, Békéscsabán 14 fok van jelenleg, Kékestetőn pedig 8. 4:06 perccel. És jöjjön néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Nyugodt éjszakák, friss levegő, megsimogatható állatok. Turisztikai szakemberek a falusi turizmust az ország vendégforgalmi stratégia egyik fő pillérének tartják, de vajon sikerül-e a főváros mellett a vidéket is csábítóvá tenni a turisták számára? Mit mutasson meg ma a vidék az odalátogatóknak?
Mivel hogy ez egyfajta bemutató gazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
Indul a Vidék Vibe program, fiatalok vihetik filmre a vidéki vibrálást.
Pont az a célunk, hogy a helyben élő, kistelepülésen élő fiatalok egy-egy csoportja olyan formában mutassa meg képi anyagon keresztül a saját települését, amitől számukra szerethetővé válik az ottani élet.
A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella, a hangmérnök Rácz Dorottya.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
A Nébih új térképes felületének segítségével időben követhető az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma és a betegség terjedése, így gyorsabban és hatékonyabban reagálhatnak a szőlősgazdák és a házi kert tulajdonosok is a fertőzési kockázatokra. A vektor, azaz az amerikai szőlőkabóca ellen Magyarországon kötelező a védekezés, de hogy milyennek a baktériumnak a története, azt Zsigó György növényorvos mondja el Bozsik gazdának.
Az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, mint terjesztő, az aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszti, és ez nagyon súlyos betegség.
Nagyon érdekes a története, és még mindig nem ért véget.
Zsigó György, növényorvos.
A fitoplazma valószínűleg ősidők óta, de legkevesebb 100 éve már benn van Európában. A franciák már megtalálták régen. Egy újdonságként jelentkezett, hogy 63 körül megjelent egy kártevő Észak-Amerikából, az amerikai szőlőkabóca, amely viszont rohamos gyorsággal elterjedt, és azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az egyik növényről képes átvinni ezt a fitoplazmát, és ezzel óriási terjedését tudja biztosítani ennek a fitoplazmának, ami viszont ilyen módon nagyon súlyos korokozójává vált a szőlősöknek. Tehát akár egy-két év alatt teljes ültetvényeket ki tud vinni. Gyakorlatban vírusoknak foghatjuk fel őket, tehát a sejten belül végzik el a károsítást, ezért csak a sejt, a növényi sejt elpusztításával tudunk ellene védekezni, ez látszik is a meghozott intézkedésekben, a bizonyítottan fertőzött növényeket el kell pusztítani. Ugyanis a fitoplazma az a karanténlistán szerepelt, de a szőlőkabóca nem. Észleltük ennek a jelenlétét, hiszen 2006 óta csapdázunk az országban, de nem számoltunk azzal, hogy egyszer csak nálunk is megjelenik majd a fitoplazma is. 2013-ban ez megtörtént, a déli országhatárnál, Lentinél megjelent a betegség tünete, Szlovéniából érkezhetett, és ugyanakkor megtaláltuk azt a szőlőkabócát, aminek a bélrendszerében ott volt a fitoplazma is. Tehát így módon rövidre zárult a kör, megvan a terjesztő, és megvan a beteg növény is. Sok más helyütt is megjelent, vagy a szőlőben, vagy akár az erdei iszalagban, illetve a bálványfában is, ugyanis ez is a gazda növénye. Innen is átterjedt a szőlőre, illetve a szőlőről is át tudják vinni a kabócák ezekre a növényekre is.
Most, kedves hallgatóink, hogyan szembesülhetnek ezzel, vagy mire figyeljenek?
Jelentkezik ez a kései kihajtásban, a csökött hajtásképződésben, elszáradó virágzatban, elszáradó fürtökben. A legjellemzőbb tünet talán a fonák felé besodródó és elszíneződő szőlőlevél, a biztos meghatározása a fertőzés megtörténtének, az csak molekuláris diagnosztikai eszközökkel rendelkező laboratóriumban lehetséges.
Az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, mint terjesztő,
rájöttek arra, hogy a tojások mindig fertőzésmentesen, tehát ők még egy 30 napig a kikerésük után, a harmadik vedlési stádiumokig nem tudják terjeszteni a betegséget, még akkor sem, hogyha a beteg szőlőnövényen táplálkoznak. Tehát ebben a 30 napban nagyon jól elpusztíthatóak, és méghozzá a piretoidok is nagyon szépen elviszik őket, és ebből szép számmal találhatnak a házi kertesek is a gazdaboltokban.
hajnaltájkukac@mtva.hu, erre az e-mail címre írhatnak, ha van kérdésük Bozsik gazdához. Békés vármegye rendelkezik az ország legnagyobb tavaszi vetés területével, idén azonban az időjárási anomáliák és a piaci viszonyok miatt változott a vetés szerkezet. Napraforgóból 100 000 hektárt, kukoricából azonban mindössze 40-50 ezer hektárt vetettek a gazdák. Utóbbi kultúra nehezen viseli az aszályt, ezért a békésiek más növényekkel próbálkoznak. Horváth Szabolcs interjúja.
Ezzel a csapadék mennyiséggel, ami volt nemrégiben egy Békés megyében, túlélnek, tudnak-e fejlődni? Mit látunk most? Bozó Józseffel beszélgetek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés vármegyei igazgatóságának alelnökével.
Ha emlékeim nem csalnak, körülbelül ilyenkor csináltunk tavaly, ugyanúgy kukoricánál, napraforgónál is riportokat, és már tavaly júniusban a kukorica már kezdett felsülni. Most annyival jobb, nagyon szépen megugrottak szinte látványosan egyik napról a másikra a kukorica is és a napraforgó. Ebből a csapadékból még kellene körülbelül úgy június közepe vége fele megint egy ilyen 20-30 mm, és akkor azt mondom, hogy amikor kijön a címer, és a levélnyaknál kijön a cső kezdeményezés, a bajusz, a kettő összetalálkozik. Tavaly az volt a baj, hogy kihozta a kukorica a címert, majd amikor már szinte elporzott, akkor bújt ki a kukorica csőszerűség, ami csak szerűség volt, és nem volt megporzást. De most valószínű úgy néz ki, hogy kicsit jobb a helyzet. Ezeken a földeken annak idején 6-800 ezer sertés dolgozott fel a gyulai húskombinát, annak a takarmányigényét azt megtermelte Békés megye. Bízunk benne, hogy ebből a termésből, ami itt a kukorica és napraforgó is bizakodó, jeleket mutat. A napraforgónál a piaci helyzet az nem szokott rossz lenni. Igaz, hogy volt egy pár évvel ezelőtt 400 ezer forint tonnánkénti napraforgó ár, de aztán ilyen 180-200-220 ezerre lement. Most se várunk tulajdonképpen többet, meg hát erős a forint. Tehát egy oldalról a makrogazdaság meg a Nemzeti Bank örül, hogy erős a forintunk, csak ugye mi export terméket állítunk elő, hát oda meg az ugye nem úgy alakul. Műtrágyában is ugye a következő, már gondolkozunk tovább, hogy amikor a búza árpa lesz takarítva, hogy akkor hogy milyen terményt, mit vessünk, meg hát majd a kukoricák is. Hát sajnos itt Békés megyében, mivel az állattenyésztés már nagyon minimális ahhoz képest, ami a 90-es évek elején volt, ahhoz képest a kukorica nem lesz. Sőt, Dél-Alföld vonatkozásába is a KITE csinált ilyen több éves kísérleteket, ahol kimondottan fölhívta a figyelmet, hogy nem ajánlatos öntözés nélkül kukoricát termelni. Hát nagyon sokan ezt tudomásul vették sajnos saját kárukon, és ha nem tudnak öntözni, akkor nem vetnek, pedig ez egy jó kultúra volt.
Napraforgó egyébként milyen fejlődési szakaszban van, és mi kell még neki?
A napraforgó kiváló állapotban van, van ennél nagyobb, van ennél kisebb, ez valószínű, hogy egy étkezési napraforgó. Erre vigyázni kell, növényvédelem, stb. Nem akármi lehet. De az olajiparra is, akik termelnek, ennél van, amelyik kicsit jobb, nagyobb méretű. Hát ennek is tulajdonképpen a csapadék, meg most a növényvédelem. Általában ebbe a korba kell a bort, meg a különböző ilyen, ami a szemkötődés, meg mikro-makro elemeket még most ki lehet juttatni, és talán a nagy szárazságot jobban viseli, mint a kukorica, meg ugye kijön itt a tányérok, arra vigyázni kell. Régen mindig az volt a baj, hogy özönvíz volt, és a tányér teli lett vízzel, és kirohadt a közepe, meg minden, meg különböző gombabetegségek, most az nem jellemző, de viszonylag jó állapotban vannak a napraforgák, meg most látjuk, hogy haragozzőt a kukorica, örülünk neki, és csak így tovább.
Aszály, alacsony gabonaárak, összeomló tej és sertéspiac. A Dabasi Vitafort ZRT szakmai rendezvényének középpontjában ez a rendkívüli helyzet volt az egyik meghatározó téma. Mint elhangzott, a hatékonyság és a fejlesztés még mindig járhatóbb út, mint ezek feladása. A 30. szakmai napon készült Juhász Zsolt összefoglalója.
Ilyen nehéz helyzetben az elmúlt 30 évben még nem volt az agrárágazat. Kulik Zoltán, a Vitafort ZRT vezérigazgatója. Növénytermesztés is rengeteg problémákkal küzd, a szarvasmarha tenyésztés is, a tejpiac gyakorlatilag összeomlott, és a sertéspiaci problémák, illetve állategészségügyi gondok, a sertéspest is nyomja az árat, úgyhogy most tényleg ilyen útkeresésben vagyunk mindannyian, de nagyon örülök, mert ennek ellenére 600 regisztrált vendégünk van, és megfelelő teret tudunk biztosítani itt a szakmai műhelyeknek és a nagy-nagy beszélgetéseknek.
De mégiscsak az egy furcsa helyzet, hogy most minden rossz. Növénytermesztés, állattenyésztés.
Igen, és nagyon sajátságos, hogy nem azért, mert itt a magyar mezőgazdaság, vagy a mezőgazdák rosszul csinálnak valamit, mint hogyha minden összeesküdött volna ellenünk. Példát mondok, hát nem elég nekünk a 3-4-5 éve most már folyamatosan itt lévő aszály. Erre jön egy tejpiaci sok, egy sertéspiaci összeomlás, most egy afrikai sertéspest is ugye 10 napja meg jelent Magyarországon házi sertésbe. Most abban bízunk, hogy az elkövetkező fél évben már a tejárak és a sertés felvásárlási árak elérik a zöldköltséget, és végre nem veszteséget termel az ágazat.
Az évente meghatározó rendezvények sorába hogyan illeszkedik ez a mai esemény?
Vitathatatlan az ország legnagyobb állattenyésztési eseménye a Hódmezővásárhelyi.
Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke.
De a takarmány tervezt és forgalmazók gyártók vonatkozásába viszont a Vitafort a legelőkelőbb helyen szerepel. Nagyon fontosnak tartják és fontosnak tartották az előző években is az innovációs kérdések megvitatását. Úgy ismeretanyagokat adjanak át a termelőknek, azt a folyamatot, hogy minden termelő olyan ismeretanyaggal rendelkezzen, amiből épülni tud, amellyel jobbá tudja tenni a saját környezetébe levő állatállományát, eredményesebben tud termelni, minőségi terméket tud előállítani, nyomot követhetően, és hát ezzel nyilvánvaló jövedelmezőségét is biztosítani tudja.
A sertéstől a növénytermesztésen át a tejelőtehenészetig minden rossz.
Csepregi Attila, a Lajos Komáromi Agrár cégcsoport vezetője.
Nem tudom mit tenni, ki kell bírni, és hogyha amit ilyen mondanak, hogy ezt az időt arra kell fektetni, hogy fejlesztünk, ez egy nehéz döntés. Az, hogy egy adott fejlesztéssel mit érünk el, sok minden összetevőtől függ. Egyik a fejlesztésnek magának a költsége, tehát hogy mennyire tudunk mondjuk azt a bizonyos fejlesztést elérni. Tehát mindennek, amit most végrehajtunk, vagy eszközünk, kicsit rosszabb a megtérülésem, mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor 1%-os kamatszintek voltak, most 6%-os kamatszintek vannak.
Növénytermesztés, állattenyésztés, melyik kerülhet most akár jobb helyzetbe?
Talán a növénytermesztés látom egy kevésbé rossznak, mint az állattenyésztés. Tehát a sertést konkrétan, amivel mi foglalkozunk, ott egyszerűen nem látom, hogy ebből hogyan találjuk a kiutat. Még akkora veszteséget szenvedünk el, mennyi jó időnek kell eltenni ahhoz, hogy ezt visszahozzuk. De nyilván nem hagyhatjuk abba, mert ha abba adjuk, akkor akkor biztos nem fog a mostani veszteség megtérülni.
Ráki Zsolt, országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke, aki Békés megyében gazdálkodó, és ha Békés megye, akkor ott azért a növénytermesztésnek egyre rosszabbak a feltételei. Hogyan lehet ilyen körülmények között gazdálkodni?
Várhatunk további aszályokra, ugye az elmúlt 5 év, most már ez az év is aszályos, tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos helyeken már az elsivatagosodási folyamat is elindult, tehát nyilván aszály stratégiával kell dolgoznunk, egyrészt az agrotechnológiában kell változtatást hoznunk, egyrészt a vetéstervben, a felhasznált fajtákban, mind-mind egy víztakarékosabb gazdálkodási módot, egy regeneratív, talajmegújító, humusznövelő módot kell alkalmaznunk, sekély műveléssel, a párolgás minél jobban csökkentve, más megoldás nincs.
Állattenyésztéssel is, növénytermesztéssel is foglalkoznak, és hát a kettő szorosan összefügg, mert hogy a takarmány hátteret meg kell teremteni.
Nyilván az állatállomány ki kell tudnunk szolgálni, az egy nagyon nehéz művelet ezekben a időszakokban. Mi ökológiai állatenyésztést folytatunk 2003 óta. 2000 óta a növénytermesztésünk ökológiai, tehát gyakorlatilag a takarmány bázist előbb létre kellett hozni, és biotejet termelünk.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Azon túl, hogy a falusi turizmus erősíti egy térség turisztikai vonzerejét, egyben növeli a vidék megtartó erejét is, illetve a helyi termelők számára lehetőséget biztosít a több lábon állásra. Erre a szép példát a mátra-nováki faluhely major. A riporter Tarnóczi László.
Ebben a nyárias jó időben mind többen keresnek úti célokat maguknak, az is egy jó választás, ha valaki az agroturisztikát veszi célba, a vidéket, a természetközeli életet. Földi Gyula juhtenyészete, világversenyeket nyert törzstenyészet.
Ilyen egyszerűen a tenyésztés, ez szükséges. Más kisebb állatfajokat is tartunk, aminek a generációváltása ugye gyorsabb, és ezt használjuk fel a tenyésztésben a juhoknál. De ez egyben látvány is természetesen az ide látogatóknak, tehát nem csak annyi van, hogy megnézünk egy juhászatot, aztán megyünk tovább, hanem azért saját tenyésztésű, ugye palósztyúk van, saját kitenyésztésű faluhelyi nyúl van, kísérő állatok is vannak, tehát ami ehhez szükséges. És ez egy városi léthez, de akár most már mai világban majdnem azt mondom, hogy falusi léthez szokott embernek is, mert ez a falusi lét, ez annyit jelent, hogy még nem város. Ebből adódik, hogy ez egy látvány. És mivel, hogy ez egyfajta bemutató gazdaság is, egy mintatelep is, ezért olyan körülmények között tartjuk az állatainkat, ahogy ennek a legtermészetesebb. Sok helyen ugye nem így vannak az állatok, hanem telepszerűen, vagy akár, hogy így viszont látványos is, és érdekes is.
Visszatérő vendég a faluhely majorban. Mi az, ami visszahozza önt?
Nyilván az állatok az egyik számomra, másrészt meg ez a teljesen nyugodt környezet. Ez itt egy ilyen varázslatos hely.
Reggelente itt kukorékol a kakas, olykor felugat a kuasz, városi ember fülének.
Ez ennél sokkal több. Annyi minden van itt. Minden egyes nap, minden egyes pillanatban mindig valami más. Más szólít, mást fedez fel az ember itt, mást hal, más madarakat hal ki a tájból.
Igen, gyurgyalagok rebbentek föl az elő fölöttünk.
Igen, vagy más évszakokban is teljesen más arcát mutatja ez az egész.
Ön honnan érkezett?
Budapestről. De ez a természet szeretet, ez így mindig is megvolt.
Itt galambok, tyúkok, rackák, sokféle állat, ami tenyésztésben van, és ami asztalra is kerül.
Igen.
Mi az, ami kedves az ön számára ebből?
Minden évben vannak más malacok, vagy ugye voltak ludak, kacsák is. Akárhányszor visszajövünk, mindig más-más állatok vannak, őket is így jó felfedezni. Ettől függetlenül, hogy tudjuk, hogy ők valószínűleg jövőre már nem lesznek itt.
Mennyi időt lehet itt eltölteni, és mit ad az itt eltöltött idő?
Hát milyen 2-3 napra szoktunk jönni, de én itt ellennék egy hetet is, sőt, beállnék ide segíteni Gyula bácsinak, meg vele is olyan jó beszélgetni, Ádámmal is, Dáviddal is, bárhol itt az egész környéken, fönn a dombon, itt lent, a nap bármely szakában, mindenki olyan kedves.
Önök honnan érkeztek?
Szegedről jöttünk.
Hát más vidék, ez a dimbes dombos nógrádi táj.
Igen, de ez is gyönyörű. Szép az Alföld is, és szerintem nem csak nekem szép, de ez gyönyörű, ez a vidék ezzel a rengeteg dombbal, meg mindenne.
Hogy találták meg a faluhely majort?
Ide hozott minket a szívünk.
Igazából ő talált ránk.
Igen.
Valahol
nem tudom.
Felugrott és...
Osztotta meg velünk a mesét, megszületett ez a tavasz-nyár-ősztél, meg a szobákat, meg mindenfelét, és akkor úgy éreztük, hogy ide kell jönni.
Juhódályokból kialakított szobák.
Fantasztikus. Tehát az a fajta tehetsége, hogy hozzányúl a gazdája azokhoz a dolgokhoz, amik egyébként az enyészetté lennének, és mégis egy új életet adott neki. Szerintem fantasztikus.
Igen, tökéletes újrahasznosítás.
Igen. Igen, mi is ezt az utat választottuk, és nagyon remélem, hogy egyébként ezt végig is tudjuk járni, mert az újrahasznosítás, meg a régi világnak a folyamatosságát, azt valahol vissza kéne adni a fiataloknak, mert ők meg keresik.
A kistelepülési falusi életet igyekszik népszerűbbé tenni az Agria egyik partner szervezete, a második hullám vidékfejlesztési szövetség. A cél azonban nem csak ez, ugyanis a videópályázattal az ilyen térségben élő fiatalokat szeretnék megszólítani a szervezők. A közösségi médiához szokott generációnak csupán annyi a feladata, hogy egy pozitív minifilmet készítsen. Nem bonyolultabbat, mint amiket ők maguk szoktak feltölteni. A nyertesek ráadásul közösségi programot nyernek, azaz ezzel is a falusi életérzést, a vidék vibe-ot erősíthetik. Bicsák Eszter összeállítása.
Dimbes-Dombos vidéken autózhatunk a Tolna-megyei Gyulaig, ahol a lakosság létszáma 1000 fő alatt van, és sajnos csökkenő, ám aki itt marad, szeret itt élni.
Nem itt születtem, de törzs gyökeres vagyok már 42 éve. Közmunkaprogramban dolgoztam, a volt polgármesterünknek a férjét ugye ápoltam így háznál. Ugye jártam én is mezőgazdaságban, ugye, itt a helyben, vagyis a faluban ugye volt ugye gyümölcsös.
Nagyon szép gyümölcsösök vannak a környékben.
Igen, ugye volt a málna, volt akkor ugye a barackos, szezonális munka. Végeztem.
Sose akart elmenni?
Hát nem igazán.
Valami jó itt akkor.
Igen, szeretem a munkám.
A tolnai térségtől jóval északabbra Nógrádban található Héhalom, szintén picike közösséggel, amelyben mindenki mindent csinál. A polgármester Bakos József például egyben polgárőr, önkéntes tűzoltó és sportegyesületi tag. Szerinte ez így működik jól.
11 civil szervezetből a nyugdíjas klub az, amelyiknek nem én vagyok az alapítója, viszont tiszteletbeli tagja annak is vagyok. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kis vidéki település működni akkor tud mindenkinek olyan élményeket nyújtani, hogyha megfelelő civil élet van.
Az előbbiekhez hasonló 5000 fő alatti települések életét népszerűsítené a Vidék Vibe, amelynek pályázati kisfilmjeit hétfőig lehet leadni. A szervező második hullám vidékfejlesztés és ifjúsági szövetség elnöke László Anita.
Pont az a célunk, hogy a helyben élő, kistelepülésen élő fiatalok egy-egy csoportja olyan formában mutassa meg képi anyagon keresztül a saját települését, amitől számukra szerethetővé válik az ottani élet. Ez lehet például egy helyszín, egy rendezvény, amin például részt vesznek, lehet egy baráti társaságnak az együttléte, lehet egy számukra érdekes ember helyben. Lényegében mi azt szeretnénk megtudni, hogy számukra mitől annyira szerethető az ottani élet.
Mit nyer egy település, vagy egy csapat ezzel, mert hogy egy településről akár több csapat is jelentkezhet?
Ezzel élményt nyerhetnek, ami azt jelenti, hogy 200 ezer forintot, 300 és 500 ezer forintot lehet nyerni. Mi nem határozzuk meg pontosan azt, hogy ez mit fedjen le. Ők maguk találhatják, ki dönthetik el, hogy a nyert forrást, ezt az összeget, mire szeretnék fordítani. Tehát, hogy példát is mondjak, ha el szeretnének utazni valahová, nyilván az összegtől is függ, de akár autóbuszbérlésre is fordíthatják. Ha el szeretnének menni koncertre, akkor arra is fordíthatják. És nem csak maguk, akár akik mondjuk 3-5 fővel jelentkeznek csapatonként erre a pályázatra. Nem csak őrájuk nézve költhetik ezt el, hanem akár bevonhatják más barátaikat is a lakóhelyen.
Ha jól értem, akkor tulajdonképpen a cél az, hogy ez a pályázat azon túl, hogy ők maguk bemutatják a településük jó oldalát, visszahasson a település közösségére, mert hogy közös programról lesz szó.
Így van, és itt megegyezném azt is, hogy arra is van lehetőség, például ha egy adott közművelési intézmény település programot szervez, és mondjuk a fiataloknak szeretne még külön önálló programot szervezni, és például ők kapcsolatba kerülnek a nyertes pályázattal, akkor akár egy olyan előadót is meghívhatnak ebből az összegből, amiről úgy gondolják, hogy több fiatalt is érdekelhet.
A végső eredmény az majd szeptemberben várható, ugye?
Így van, magát a videót 7-15-ig lehet feltölteni a felületünkre, ezt követően lesz majd egy előzsűrizés, a teljes augusztusi hónapban lehet majd szavazni. Közönség szavazat alapján fog majd eldőlni egészen pontosan az, hogy kik lesznek az első, második és harmadik helyezettek, és szeptember közepén lesz eredményhirdetés.
A kis településeket népszerűsítő pályázat részleteit megtalálják a www.videkvibe.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, 3,5 perc múlva 6 óra, úgyhogy a Hajnaltáj stábja már búcsúzik. Legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Rácz Dorottya és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A hírek után a Jó reggelt Magyarország című műsorunk következik. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki.
Reklámot hallottak.